Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, miniszteri biztos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Természetesen irodalomról, kultúráról beszélgetünk majd a következőkben, és talán kezdjük is onnan, bár gondolom, hogy ez nem túl könnyen megválaszolható kérdés, hogy vajon mi a szerepe a kultúrának vagy az irodalomnak 2020-ban Magyarországon, egy olyan országban, aminek a nyelvét viszonylag kevesen értik, kevesen beszélik, polgárai földrajzilag is széttagoltan élnek határokon belül, határokon túl, és amelynek a története során valahogy a kultúrának és az irodalomnak mindig volt egy önmagán túlmutató szerepe.
Így van, én a élettapasztalatból tudok erről elég hitelesen beszélni, hiszen a Ceausescu diktatúrában születtem Székelyföldön, és egy magyar nemzeti közösséggel igencsak ellenséges kommunista államaparátussal szemben éltem meg én az anyanyelvi kultúrát, és az én élettapasztalatom az, hogy az anyanyelvi kultúra az megtartó erővel bír. És sejtésem szerint az, ami most Európában az elkövetkezendő évtizedekben ránk vár, mint európai polgárokra, az picit hasonló az, ami Romániában történt. Tehát, hogy egy kisebbségi kultúra, mondjuk Trianon után, többségivé vált, és hirtelen elkezdte asszimilálni, ugye ez a szakszó, elkezdte asszimilálni az addig uralkodó vagy többségi kultúrát. Kiszorultunk a saját tereinkből, a szimbolikus térfoglalás, a hagymakupulás, honfoglalása, többi gyakorlatilag idegenekké tett történelmi magyar városokat a számunkra, tehát az ős honos magyar közösség számára. Ezt megint csak élettapasztalat alapján mondom, Nagyváradon, Kolozsváron 7 évet éltem, Nagyváradon 14-et, és Nagyvárad például magyar szempontból gyakorlatilag egy elveszett város. De ugyanígy Zilah, tehát hogyha Zilahra mentünk a 60-as, 70-es évekbe, és a 2020-as évben Zilahra látogatunk, akkor két különböző település, hiába, hogy ugyanaz a neve. Magyar szempontból egy elveszett város, és sorolhatnám még a szormányvárosokat, tehát valami hasonló átalakulás mehet végbe most Európában, és ennek a védőbástyája, vagy védőpajzsa lehet az anyanyelvű kultúra. Tehát én azért tartom roppant fontosnak a magyar nyelvű kultúra, vagy a magyar kultúra erősítését, meg izgalmassá élővé tételét, mert a véleményem szerint egy ilyen nem túl nagy lélekszámú európai nemzetnek ez az egyetlen fenntartó ereje, vagy megtartó ereje.
De ha jól értem a szavait, akkor amit én említettem, a magyar kultúrának és a magyar irodalomnak ez az úgymond önmagán túlmutató szerepe, ez ma is érvényes, és ma is megvan.
Igen, így van. Hát annak idején azt hiszem, I. és Gyula használta 1942-ben ezt a szekértábor metaforát. Magyar irodalommal mondta, nem tudom most szó szerint idézni, de valahogy így hangzik, amit ő írt, hogy a kevés irodalomnak van a irodalmon túlmutató szerepe, a magyarnak pont van. És az a magyar irodalom szerepe, hogy szekértáborként körbevegye a magyar nemzet tagjait, és megvédje azoktól a külső kulturális behatásoktól, amelyek esetleg a magyar kulturális identitás vagy nemzeti identitás felszámolásához vagy eltűnéséhez vezethetnek.
Ezt a gondolatot folytatva, vagy akár kiegészítve, irodalmi múlt és irodalmi jelen, vagy akár hagyomány és új, vagy hagyomány és modern, az szerves egységet alkot, vagy szerves egységet kell, hogy alkosson, akár most már majd konkrétan áttérünk a Petőfi Irodalmi Múzeumra, de mondjuk a Petőfi Irodalmi Múzeum tevékenységében, vagy feladatait tekintve is?
Egészen hülye emberek gondolják azt, hogy holnaptól tiszta lappal lehet indulni, tehát a több ezer éves tapasztalat azt mutatja, hogy nincs ilyen, hogy tiszta lappal indulunk, és azok a kulturális termékek, amelyek előzmény nélküliként vannak apostrofálva, vagy akár marketingelve, azok általában rövid szavatosságúak, tehát hogy elég hamar eltűnnek a sülyeztőbe. Ráadásul az irodalom, illetve hát a művészetek kapcsán azért a művészetfilozófiai szempontból egyfajta kortalanság állapotáról érdemes beszélni. Tehát, hogyha Platón engem megszólít, hiába 2500 évvel ezelőtt írta, attól még kortárs gondolatokként tudok én vele.
Tehát kortársunk Platón. Tehát
gyakorlatilag igen. Tehát az irodalomban van egy ilyen típusú aszinkronitás, tehát nem a newtoniános fizikai idő eltelt az, ami fontos, hanem az, hogy az irodalmi termék, vagy az irodalmi mű, az képes-e engem mai nap megszólítani, zsigerekben megérinteni, és utána esetleg racionálisan vagy emocionálisan valami fajta párbeszédbe bevonni, és új felismerésekre vezetni. amennyiben ez nem működik, akkor hiába írták akár tegnap, vagy fél órával ezelőtt, az egy halott mű, tehát csak élő és halott művek vannak. És az Irodalmi Múzeumnak meg kifejezetten az a feladata, hogy élővé tegye az irodalmi örökséget. Direkt nem múltat mondok, mert hogy ugye arról beszélünk, hogy az egyfajta ilyen folyamatos, tehát az Irodalmi Múzeum az jelen a múltról, jelen a jelenről, és hát most már jelen a jövőről is egy picit.
Valamivel több mint egy éve vezeti a Petőfi Irodalmi Múzeumot. Más most ez az intézmény, mint volt egy másfél vagy akár két évvel ezelőtt?
Remélem, hogy jobb. Tehát, hogy az elmúlt egy évben sikerült egy picit jobbá tenni, meg nyitottabbá tenni. Alapvetően a Petőfi Irodalmi Múzeummal, mint kulturális intézménnyel addig sem voltak olyan nagy problémák. Tehát csak egy kicsit ilyen komfortzónává vált. Tehát bekényelmesedett egy ilyen semleges, hát ez a független objektív értelmiségének egyfajta ilyen szállásadó intézményévé, amivel önmagában nekem úgymond nincs bajom békeidőkben, de hogy az érzésem szerint, amit az előbb beszéltünk, most éppen nem békeidőket élünk, tehát én azért veszélybe látom a nemzeti kultúrákat.
De ez azt is jelenti, hogy akkor a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a mai közegben a 2020-ban többlet feladatai vannak?
Többlet feladatai vannak, így van. És ezeket a többlet feladatokat vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum belső struktúráján belül, vagy ahhoz csatolva egy a non-profit állami KFT keretén belül megpróbáljuk ellátni. Tehát ez a Petőfi Irodalmi Ügynökség.
Ugye amikor azt halljuk, vagy azt mondjuk, hogy múzeum, akkor azért hajlamosak vagyunk, akár úgy tudat alatt is asszociálni, hát valami kicsit poros intézményre, ahol vitrinek bezárt relikviákat és tárgyakat lehet nézegetni, és azokat nem is nagyon lehet megérinteni. Hogyha most azt mondja, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumnak van a múzeumi feladatkörön, vagy a klasszikus közgyűjteményi szerepkörön túlmutató feladata, akkor ez akár egy ilyen irodalomszervező, vagy irodalmi központ jellegű feladatot jelent, vagy
tehát, hogy a muzeológiai szcénán belül maradva azért választom külön a kettőt, mert hogy infrastruktúrásan is külön választottam. Tehát a muzeológiai vagy a irodalmi muzeológiai szcénán belül azért ott van a digitális bölcsészet kérdése, ami egy friss tudományág, és az ilharcosai ott dolgoznak nálunk a múzeumban, tehát hogy hogyan tudunk a digitalizáció adta előnyökkel úgy élni, tehát hogy minél értelmesebben struktúráltan közzé tenni azokat a közgyűjtemény értékeket, amik ott vannak egyébként minden bármifajta közgyűjteményben. És hát a szöveggel való foglalatoskodás az rátesz még egy lapáttal, tehát egy képet könnyű megmutatni az interneten. Egy digitális kritikai kiadásnak azért vannak olyan vonzatai, ami eltér a print gyakorlattól, tehát a nyomtatott könyvek logikájától, és ezeket fel kell fejteni, meg ki kell találni. Ráadásul egyre több olyan szöveg képződik, aminek nincs már írott lenyomata. Tehát egy számítógépen készül, javítások szintén számítógépben vezetődnek be. Lehet, hogy nem is ugyanabban a számítógépben, hanem egy másikban, harmadikban, vagy egy telefonon, vagy bárhol máshol. És hogy ezeknek a szövegvariációknak, hogy van-e visszafejthetősége, vagy nincs visszafejthetősége, hogyan fogunk az elektronikus úton képződött irodalmi örökséggel mi bármit is kezdeni, hogyan férünk hozzá, hogyan tudjuk ezt majd később begyűjteményezni. Ezek mind olyan kérdések, amelyek a Petőfi Irodalmi Múzeumon belül azért eléggé akutaknak számítanak, és rengeteget dolgozunk, meg gondolkodunk ezen a kollégákon. Ráadásul most egyre több irodalmi emlékház és emlékhely létesül, vagy kap új lendületet, vagy éppen kezd nagyobb szerepet kapni egy adott kis régió életében. Ezeket is szakmailag azért mi koordináljuk, illetve próbálunk minél több segítséget adni. Továbbá szeretnénk az egész Kárpát-medence irodalmi emlékhelyét és emlékházát valamilyen kormányprogram keretében megújítani. Ez azért különösen fontos kérdés, mert hogy egyre több hagyatékot akarnak behozni a Petőfi Irodalmi Múzeumból határon túlról. És nekünk meg az a meggyőződésünk, hogy ezeket az irodalmi hagyatékokat nem kellene behozni Budapestre. Egy digitális másolatot nyilván érdemes elhelyezni a biztonságos helyen, de hogy ezek...
De ez nem lennének esetleg a Petőfi Irodalmi Múzeum számára is mondjuk fontos relikviák, vagy fontos tárgyak, amiket a közönségnek...
Csak hogy ez
ennek ott lenne a helye?
Ott lenne a helye, tehát ott bírna olyan típusú kisugárzással, amely esetleg több olvasót eredményezne az adott külhoni területen. Tehát ez az, ami az Irodalmi Múzeumnak egy ilyen nagyon elsőző.
Ez a hálózat egyébként, ez a Kárpát-medencei hálózat, ez hogyan kapcsolódna, vagy mit jelentene?
Van egy Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesület, ez a Petőfi Irodalmi Múzeumon belül szerveződött, és a főosztálya vezetése az nálunk van, külön költségvetési sorra tettem én, mint főigazgató, tehát van nekik egy elég jó mozgásterük, hogy ennek a módszertanát és a koordinációját onnan a PIM-ből el tudják végezni az egyébként nagyon szakavatott és nagyon lelkes kollégák, és próbáljuk ezt az irodalmi emlékházatos egyet, ezt az egész hálózatot valamiféleképpen összefésülni más olyan kulturális hálózatok vagy intézményhálózatokkal, amelyek egymást tudják erősíteni, hogy akár egy kis régión belül, tehát hogy együttműködésre törekszünk a különböző tájház szövetséggel, a névfőiskolai hálózattal, a különböző kulturális hálózatokkal, tehát most keressük ezeket a kapcsolódási pontokat, mert ezek mind jó dolgok, és mind olyan kulturális kisugárzással bírnak, ami egy adott régión vagy kis régión belül azért jelentős védelmet, ha úgy tetszik, vagy többletet, vagy erőtöbletet tudnak biztosítani az ott élő magyarok számára. És nem is olyan sok pénz egyébként, tehát most összeszámoltuk, el is készítettük ezt a kormányprojektnek az előzetes üzleti tervét vagy kalkulációját. 2,5 milliárd forintból az összes Kárpát-medencei irodalmi emlékházat fel lehetne újítani, tehát hogy ezen most dolgozom, hogy hát ha sikerülne erre plusz forrás szerezni a kormányzattól. Tehát ez az, ami és még nagyon fontos a múzeum pedagógiának a kivitele a falakon kívülre. Elképesztően jó múzeumpedagógusaink vannak, akik képesek olyan foglalkozásokat tartani, amelyek visszaadják a gyermekek irodalomba vetett hitét, amit különböző tanórákon leromboltak. Itt most egyébként nem velem egy világnézetű apukának a szavait próbáltam meg összefoglalni, tehát hogy itt nagyon-nagyon jó múzeumpedagógiai munka folyik, nem csak nálunk, más intézményekben is. És ennek a múzeumpedagógiának a virtuális kiszélesítésén is dolgozunk, tehát most van véglegesítés előtt az a szoftver, ami a Tied a gyűjtemény címet viseli, és gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy bárki egy saját virtuális kiállítást készítsen egy adott tartalomból, ami a tanórákon majd nagy segítséget fog jelenteni, hogy ahhoz, hogy megszerettessük.
Ha már ismét a digitalizációhoz kanyarodtunk vissza, és a digitális világot az imént is említette, azért az érdekes lehet, hogy egy múzeum esetében a digitális világ, vagy a digitalizáció, vagy egyáltalán az ehhez kapcsolódó új formák, azok lehetőséget jelentenek elsősorban, vagy azért egyfajta fenyegetést is. Mondjuk a papír alapú nyomtatott könyvek világában, azért is hozom ezt szóba, mert emlékszem, hogy jó 10 évvel ezelőtt a frankfurti könyvásáron már voltak olyan feliratok, hogy Goodbye Mr. Gutenberg, tehát hogy minthogyha búcsúztatnánk a Gutenberg galaxist, aztán gyakorlatilag ugyanúgy itt vannak a papír alapú és nyomtatott könyvek. Tehát egy múzeum esetében ez a digitális világ, vagy a digitalizáció, ez lehetőséget jelent, vagy azért kicsit fenyegetést is?
Stratégiai fontosságú kérdés, és ezen is dolgozunk, tehát többek között a miniszteri biztosi munkának egy része ezt is célozza. Tehát, hogy a közgyűjtemény digitalizálási stratégia elkészült, elég sok milliárd forintot kiszortunk már az ablakon arra, hogy készüljenek digitális másolatok a közgyűjteményben őrzött kulturális örökség tárgyairól, objektumairól, de hogy ezt közzé kell tenni. Tehát ez az én a felfogásom. És amennyire én ismerem a közgyűjteményi vezetőket, vagy azok jelentős része ebben egyetért. Tehát, hogy ez stratégiai fontosság, hogy megmutassuk, hogy mi van az adott múzeumban, mert így tudod egyrészt eljuttatni azt a kulturális örökséget szélesebb körbe, ami fölött te csak gazda vagy, tehát, hogy mi a múzeumban lévő tárgyak, azok nem a múzeum tulajdonai, az a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában a minden magyar múzeumban található összes tárgy. Tehát a magyar nemzet tulajdona, mi múzeumokban csak gazdálkodunk fölötte, tulajdonosi joggyakorlóként őrizzük és bővítjük a saját gyűjteményezési területünkön ezt a vagyont gyarapítjuk, de ezt is a közpénzből, tehát a magyar állami forrásokból, az adófizetői forintokból. És hogy mivel ez a magyar nemzet tulajdon, ezért a magyar nemzet számára ezt minél szélesebb körben elérhetővé, láthatóvá kell tenni. Egyrészt, másrészt pedig így lehet bevonzani látogatókat, hogyha kíváncsivá tesszük őket. Tehát, hogy most a szeúzó kincsekről beszéljek, ami azért eléggé megjárta a médiát. Tehát, ha a szeúzó kincsekről izgalmas történeteket tudunk elmondani, úgyhogy közben megmutatjuk, hogy miről beszélünk, és ezt muzeológiai szempontból nagyon jól lehet keretezni ennek az egész kincsnek a kontextusát, a történelmi jelentőségét, a sorsát, tehát hogy rengeteg mikrosztori kapcsolható hozzá, akkor az embereket kíváncsivá tesszük, tehát bejönnek a múzeumban, mert meg akarják nézni
Bocsásom meg, ez tulajdonképpen annak a talán már a pályázatában is megfogalmazott programpontnak, illetve háttéranyagokban is olvasható programpontnak a lényege, hogy az írócentrikusság helyett az olvasó és látogató központuságot kellene erősíteni a Petőfi Irodalmi Múzeumban?
Nem csak a Petőfi Irodalmi Múzeumban, az összes magyar közgyűjteményben. Tehát az én meggyőződésem, hogy ez egy szolgálat. És nem lehet önlegitim. Tehát, hogy az elit kultúrának az egyik legnagyobb problémája szerintem, ez még a régi filozófusi múltam tapasztalata, hogy önlegitim gyakorlatokba kezdett menekülni. Tehát, hogy attól lett fontos egy bizonyos szakdisziplína, mert én kijelentettem, hogy ez fontos, és még 10 hasonló tudós azt mondta mellé, hogy fontos, és innentől kezdve ez fontos, senkinek semmi köze hozzá. Ezt lehet játszani, ezt a játékot, csak hogy elválik akkor ugye a fenntartótól, vagyis az adófizető polgároktól, és egy idő után az adófizető polgárok joggal fogják azt mondani, hogy oké, ez egy drága mulatság, minek fizessük a ti magánbulitokat, tehát ezt muszáj visszaépíteni. Másrészt pedig a magyar kulturális identitás erősítésének a legjobb eszköze az, hogy ezt így minél szélesebb körben terítjük, és érdekelté tesszük az adófizetőket, tehát bevonzuk őket, hiszen az övék, és az ő érdekük ezt fenntartani. Úgyhogy az írótól forduljunk vissza az olvasóhoz, ez lehet, hogy egyfajta ilyen romantikus hevület, hogy vissza az olvasóhoz, de ez egyszerű matek. Tehát ha elfogynak az olvasók, akkor kinek fognak írni az írók? Tehát ha nem népszerűsítjük, és nem tesszük izgalmassá, érthetővé, nem azt mondom, hogy...
Igen, csak gondolom, írók is kellenek ahhoz, hogy tudjunk mit olvasni.
Így van, de írók mindig lesznek, tehát hogy mi egy nagyon írás-centrikus, vagy irodalom-centrikus kultúra vagyunk, tehát hogy szeretjük a történeteket, mi kevésbé vagyunk filozófikus népség, tehát hogy nekünk azért nem születik 5 évente egy Immanuel Kantunk, vagy egy Hegelünk. A nagy íróink viszont születnek, akik érdekesen tudnak mesélni, és nagy költőink születnek, akik a költői, ha így mondjam, metafizikai eszköztára fel tudnak tárni a világ összefüggésekből lényeges részeket. Úgyhogy a magyar irodalom az szerintem az egy világszínvonalú irodalom. Tehát az író utánpótlással nincs probléma, csak az író utánpótlás és az olvasói utánpótlást kell összehangolni, és minél több olvasót kell érdekelté tenni az olvasás kultúrában. Tehát, hogy egyszerűen fogyasszon a írott termékeket, mert hát megváltoztak a médiafogyasztási szokások, ami nem ördögtől való, tehát hogy ezt nem azt mondom, hogy ez baj, csak hogy figyelembe kell venni azt, hogy egyre több a vizuális tartalom. Tehát inkább megnézünk egy filmet, mint hogy elolvasunk egy könyvet. Eltolódtunk egy picit a könnyebb ellenállás irányába, mondom én rossz májúan, a szakszerűbb magyarázat az az emberi agy és a képi gondolkodás versus fogalmi gondolkodás vitájában látja ennek a megoldását, hogy igazából az emberek a törzselődése során először a képi gondolkodás volt a domináns, és a fogalmi gondolkodás az egy egészen új fejlemény, tehát nem csoda, hogy ilyen könnyen feladjuk. Csak hát mi Nyugat-Európában mégiscsak azt nevezzük kultúrának Platón óta, ami valamelyest fogalmi meg alapozottságú.
Ahhoz, hogy ezeknek a többletfeladatoknak eleget tegyen a Petőfi Irodalmi Múzeum, kellett vagy kell egyfajta szakmai erősítés, is utalt arra, hogy kiváló szakemberek vannak a Petőfi Irodalmi Múzeumban, nagyon jók a múzeum pedagógusok, de azért nyilván szükség lehetett valami motivációra, mert azt olvastam több helyütt is, hogy egy életpályamodellt alkottak meg a hazai múzeumok viszonylatában elsőként a Petőfi Irodalmi Múzeumban az ott dolgozó szakembereknek.
Így van. Hát ennek nagyon egyszerű és racionális magyarázata volt, hogy amikor felkértek először megbízott főigazgatóként, hogy menjek be a Petőfi Irodalmi Múzeumba, és próbáljam meg ezt az egészet kézbe venni, ezt az egész ügyet. Én akkor szembesültem azzal, hogy a közgyűjteményi dolgozók fizetése, hogy is mondjam, elmarad a kívánatostól. Tehát, hogy azért elég alacsony fizetésekért dolgoztak ott, több diplomás, több nyelvet ismerő kiváló szakemberek, akik hosszú évtizedeket húztak le ebben a szakmában. És akkor, hát én ezt jeleztem a kulturális döntéshozók felől, hogy ne várjanak tőlem jövőre irányuló csodákat, vagy valami megvalósításokat, hogyha ezt nem tudjuk az alapokat rendbe rakni. Tehát én hiába építek tornyot, hogyha az alap recseg ropog, már össze fog dőlni az egész. Mondták, hogy ez rendben van, csak próbálj meg értelmesen lefordítani számukra, hogy miről beszélek. És akkor én bementem a vezetőségi ügy, minden hétfőn van ilyen vezetői értekezletünk, és mondtam nekik, hogy akkor gyerekek, vegyük el az életpályamodellt, hogy akkor mégis milyen karrierállomások, meg mekkora bér kellene ehhez, hogy a pénzügyminisztériumnak el tudjam magyarázni, hogy hogy miért szeretnék én vérkompenzációt, és mondták, hogy nincs ilyen, hogy életpályamodell. Tehát a magyar muzeológusok hosszú évek konferenciázása során arra jutottak, hogy annyira szerteágazók, meg különböző múzeumok, mint intézmények, hogy nem lehet egységes életpályamodellt felállítani, mert én azt mondtam a magam a kissé zöldfülő és hályok Kovács módján, hogy ez ki van zárva, ez egy szakma. Tehát vannak belső stációi, van egy belső logikája, ezeket kell megkeresni, ezeket a csomópontokat, és a most érvényben lévő közalkalmazotti bértábla alapján próbáljunk meg egy értelmes bérkonstrukciót úgy kitalálni, hogy a hozzáadott értéket, tehát a munka hozzáadott értékét, azt valamilyen módon jutalmazzuk. Tehát én ebben a kilóra mért tudományosságban nem hiszek, hogy hány publikáció, meg PhD-t körülbelül 3 hónap alatt lehet írni, tehát ez nem egy olyan fokmérő, amiben én nagyon-nagyon hinnék, és elég sok konferencián vettem részt, meg elég sok konferenciakötetet szerkesztettem ahhoz, hogy tudjam, hogy körülbelül mi történik az ilyen szakmai konferenciák jelentős részén. És hát ez egy ilyen körülbelül 3 hetes éjjel-nappali munka volt egy munkacsoportnak.
De hogy is, meg akkor ez egy ilyen belső életpályamodell? Tehát ez a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozó belső életpályamodellje? Tehát akkor ez nem a muzeológusok számára kidolgozott életpályamodell?
Ebben az az érdekes, hogy mivel hozzánk összesen 6 tagintézmény tartozik, tehát nem csak a Károlyi Palotában székelő PIM, hanem mindenféle típusú múzeum, a kisebb, nagyobb, meg különböző logikai múzeumok, ezért ez az életpályamodell, amit mi belső életpályamodellnek nevezünk, ez alkalmas az egész muzeológiának életpályamodell mintaként szolgálni. Nyilván minden múzeum maga arcára alakíthatja. Ezt onnan tudom, hogy amikor megszületett ez az első munkadokumentum, akkor volt egy ilyen múzeumigazgatók országos konferencia, nem tudom én hol, és én elvittem ezt a kis doksit, és odaadtam a különböző főigazgatóknak, hogy ne nézzétek meg, és akkor mondták, hogy hű, baszki, ez az, amit nem lehet megcsinálni. Mondom, ott tartod a kezedben, tehát meg lehet csinálni.
De akkor ez most azt jelenti, hogy vélhetően a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgoznak az ország legjobban fizetett muzeológusai?
Azt nem tudom, hogy a legjobban fizetettek-e, de hogy a legátláthatóbb módon tisztességes bért kapó muzeológus, ez biztos. Tehát más közgyűjtemények meg tudják okosba oldani azt, hogy hogyan tudják a munkatársak fizetését kompenzálni, ha van olyan bevételi forrásuk. Ha nincs, akkor nyilvánvalóan ott a minimálbér környékén és a picit a fölött, én azt mondanám, hogy kicsit ilyen évbéren tartott muzeológusokat kénytelenek dolgoztatni, és mindenfajta különböző pályázati projektekből kiegészíteni csíp-csúp összegekkel a fizetéseket, ami nem egy áldásos helyzet, de nem csak a múzeumok, hanem a tágabb értelembe vent közgyűjteményeknél is ez a helyzet. És én részt vettem több olyan érdekvédelmi szervezeti egyeztetésen, vagy ilyen brainstormingon, ahol ennek az áldatlan helyzetnek a feloldásán gondolkodtunk közösen, és én ott elmondtam a különböző közgyűjtemény érdekvédelmi szervezetek vezetőinek, hogy ez csak akkor fog sikerülni, hogyha mindenki egy irányba húzza a szekeret. Tehát, hogy a politika logikájára visszafordítva az érdekérvényesítés akkor működik, hogyha zár mögötte az az érdekkör, akinek az érdekét kell érvényesíteni. Hogyha külön alkukat kezdenek el kötni, és leszalámizhatóvá válik a társaság, akkor a politika logikája olyan, hogy le fogják szalámizni, hiszen a politikusok azok, hogy mondjam, mindent szavazatokban számolnak, és a kormányzat meg azt nézi, hogy hol tud racionálisan hasznosabban, a politikai logika szempontjából hasznosabban elkölteni pénzt, és ahol van egy gyenge ellenállás, azt le fogják törni, mert hogy ez egy macerás történet. Tehát, hogy ez most nem a kormányról beszélek, hanem a minisztériumi középvezetői, vagy az alatti szintekről, hogyha itt mindenféle mozgások vannak, és meg kell változtatni a gyakorlatot, meg el kell menni a pénzügyminisztériumba, meg kell verekedni a pénzért, az egy kemény mérkőzés. Tehát ott kapuőrök ülnek a pénzügyminisztériumba, őrzik az adóbevételeket, és az első szavuk mindenre az, hogy nem. Meg kell győzni, abból a nemből igent kell csinálni, ott érvelni kell érezni mögötte ezt az egész összetartást, meg egy betartást.
Azt is jelenti, hogy mondjuk egy múzeum igazgatónak pénzkijárónak is kell lennie?
Én most éppen arról beszélek, hogy nem a múzeum igazgatónak kellene, hogy pénzkijárónak lennie. Nekem azzal volt szerencsém, hogy én letettem az asztal egy értelmezhető életpályamodellt és az igazított bértelmet, és el tudtam mondani, mit miért szeretnék így. És azt mondták, hogy te vagy az első, oké, megkapod, ügyes voltál. De hogy ha az egész ágazatra szeretnénk ezt megcsinálni, ehhez kellene az összes múzeumigazgatónak, egy közgyűjteményi vezetőnek egy táborba szerveződni, és nem megengedni azt, hogy egyen-egyenként leszám, kifizetnek valami kis projektekkel, és ez történt az elmúlt egy évben, tehát most megint újra kezdjük, tehát visszakerültünk a startvonalra, és én megint megpróbálom arrafele, hát, hogy is mondjam, befolyásolni a közgyűjteményi hangulatot, hogy azért ezt picit üljünk le, alakítsunk ki konszenzust, és a konszenzus alapján legalább egy-másfél évet bírjon ki egymás társaságába, akármennyire nem szeretjük a kollégát, és próbáljuk meg neki beszélni a kórusban, mert akkor lehet sikeres. Ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor nem, egyszerűen ilyen a politika természete, nem fog működni.
Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, miniszteri biztos a vendégünk itt az arénában. Hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést.